ez a könyv határozottan nem színházi szakemberek számára készült. Ez a könyv a színházban élő emberek számára készült, a színház számomra elképzelhetetlen nézők nélkül. Tehát alapvetően az erdélyi magyar közgondolkodásban a színház, mint valami szórakoztató ipari jelenség van jelen. Könyves fesztivált itt átnézegettem gyorsan, és Kolozsváron nagyon jó könyvek szoktak megjelenni egy bizonyos kiadónál, történelmi könyvek, és ott volt például Muradin Lászlónak a Művészet a nagy háborúban. Jaj, de jó, emlékszem, egy sor nincs a színházról benne. Meg se fordul Muradin László művészetkritikusnak a fejébe, hogy esetleg ez is művészet lehetne. Nem, a művészet az képzőművészet. Az irodalom meg irodalom, az sem művészet. És akkor én néha kérdezem magamtól, hogy ez a Székelyföld egy-két korifeusa ma, aki valamilyen mélységes identitás válságban szenved, és folyamatosan szimbólumokat keres magának, azáltal magát fényezze, hogy nem tud legalább a csíksomlyai passióra gondolni, amelyik a magyar színjátszás egyik legértékesebb és legrégebbi szövege, ami több százezerszer, hát százezerszer nem, de több ezerszer játszottak el, óriási sikerrel. Egész világban annak idején, mára már nem szép emlékű Kerény Imre rendezésében, a Madách Színházzal a 70-es évek végén, 80-as évek elején. Tehát szimbólumokat keresünk, de közben megfeledkezünk arról, hogy Aranka György annak idején már kérte a Magyar Színháznak a megindultását, stb. És akkor úgy gondolkoztam azon is, hogy mi annak idején mestertelen korszakunkban, bevallom, tényleg sokat olvastunk, lehet, hogy nem volt az sok, a maihoz képest tény, hogy sokat olvastunk, de elolvastuk Gábor Miklósnak a szenvedéseit a Hamletből, mert ő olyan színész volt, aki írt. Aztán olvastuk Major Tamásnak két kötetét, azt hiszem annyi jelent meg. De még Gobbi Hildának is a feljegyzéseit, és rájöttem, hogy Erdélyben nincs színházi irodalom, nem írnak a színészek. És akkor kutatgattam, és rá kellett jönnöm arra, hogy a nagyon sokat átkozott Hajdú Győző az Igaz Szóban igen sokszor tette oda a szerkesztőket, hogy színházról kérdezzen embereket. 1968-ban körvitát rendeznek a szerzők között, hogy színházi irodalom játszható-e. A színikritikáról remek gondolatokat fogalmaznak meg, Jánosházi Györgytől kezdve a rendezők, színészek, Lőrinczi Lászlónak egy hihetetlen, franciás, bohálói szellemességgel felvértezett vitazárója van, és nincs egy színház történet, hanem színház történetek vannak, a színház történetek sincsenek megírva. És ezeket nekünk most, más dolgunk úgy sincs, ki kéne szőrözni, ki kéne vakarni, kritikai felhangokkal ellátni, és visszahozni a köztudatba olyan embereket, akik a mai napig is szellemiségükben tudják a támpontokat ebben a ködös alkotói világunkban megadni. Például Rapaport Otto, akiről mindenkit, akit megkérdeztem, aki még ismerte, Rapi, hát nem volt az egy nagy rendező, de a szövegei nagyon érvényesek voltak. Ha meggondolom, hogy Artú, akit ugye nálunk tanítanak, és a Kegyetlen Színháznak az atyának tekintenek, soha életében nem rendezett egy előadást sem, csak elméleti munkái voltak. Ruszt Józsefet én soha nem láttam, egy Ruszt József produkciót sem láttam élőben, de Ruszt Józsefnek a dramaturgiája és a színészoktatási írásaiból tanítom, vagy próbálom tanítani, próbálok együtt élni hallgatókkal, akik színészek akarnak lenni. Pedig még egyszer nem is ismertem, nem is láttam. És akkor rájöttem arra, hogy ezeket a szövegeket Arab György se hagyott maga után könyvet. Lohinszky Lórán sem hagyott maga után könyvet. Hogy ezeket a szövegeket valahogy össze kell szedni, össze kell mixelni valahogy, és föl kell használjuk, mert a romániai-magyar színjátszás, vagy erdélyi színjátszás, vagy nem tudom, most millió egy kis jelzővel el tudjuk látni, egy olyan érvényes művészeti forma, amellyel egész Európában azt hiszem, hogy többet tudunk mondani magunkról, mint 200 ezer székely zászlóval a brüsszeli főtéren, vagy 50 ezerszer elénekelve egymás után a székely himnuszt. Úgyhogy ebből a dűből születnek ezek az írások. töredékek ezek, mindig készülök egy, egyszer aztán tényleg megírom, mondom magamban.
Nem lehet ez.
De aztán nem tudom, ugyanazt a történetet mondom én minden hangszerelésben, és mindenféle zeneszerszámon. De miről, mit láttam én, vagy mit látok én itt? Egyrészt, amit kimerek jelenteni, hogy ezt a részt soha nem kutatta senki. Pont. Után, amikor úgy eldől nagyjából, hogy ki hova kerül, miért, az új hatalom, és különösen 1948-ban, amiután a baloldaliság, ugye a szocializmus beindult gőzerővel Romániában, rengeteg lehetőséget biztosít a színházak számára. És én gondolkoztam, hogy ez vajon miért volt. Hát nagyon egyszerű magyarázatom van, de majd bonyolultabban megírom. Össze sose fogom, de na, Áha Géza kiverjesztés belőle. Tehát én azt látom, hogy a hatalom egyrészt meg akarta nyugtatni az itt élő több mint 2 milliós magyarságot, hogy édeseim, hát adok nektek körülményeket, amilyen nem volt még nektek soha. 100%-ban lefedem a költségeket. Ezért itt cserébe nem kell más csináljatok, csak játszatok olyan darabokat, ami az újkornak megfelel. És ennek következtében utána nagyon nagy ellenzéki íróink, még az 50-es években elmennek egy TSZ-hez ösztöndíja, termelő szövetkezet, úgy hívták ezeket, kollektívekbe. Ott éltek 3-4 hónapot, és megírják az Ágnes asszony Öntudatra ébredt című csodálatos darabot, amit minden színház több százezer ember előtt játszik. Ennél jobb propaganda eszközt el sem tudok képzelni. Magyarul van, esténként el lehet menni, mert tévé nem volt, mozi nem nagyon volt, rádió még nem volt, újságot olyan sokan nem olvastak, és volt egy kollektív élmény.
Tehát annak idején...
Így van. Béres András nagyon sokat mesélt erről, és írt is róla. Pécset jelent meg egy írása, amiben elemezte a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közönségét. 1988-ban Marosvásárhelyen 200 ezer magyar néző, 200 ezer jegyet adott el a Marosvásárhelyi Színház. Abban a városban, ahol 140 ezer lakos volt, de a csecsemőtől az Agmenházig. Tehát azt jelenti, hogy ha az aktív részét nézzük, körülbelül egy ember 3-szor ment évente színházba. Nálunk a nagy célkitűzés, és ezáltal Románia legnézettebb színháza leszünk, a lakosság fele évente egyszer el fog menni az aktív lakosság a színházba. Úgyhogy hogy ez nem volt egy normális állapot soha a színházba járás. Az, hogy például kitalálták, hogy vasárnap délelőtt 10-kor kacagtatós darabokat játszunk, a színházak, az azt jelentette, hogy akkor kezdődött a mise. És akkor lehetett menni misére. Arról megint nem kutattunk semmit, és erről te egy kicsit tudsz, vagy nem kicsit, jó sokat tudsz. A falusi színjátszás, az amatőr színjátszó mozgalma hihetetlen erősek voltak színház kiterjedése. Minden vállalatnak, minden gyárnak Romániában kellett legyen színjátszó csoportja. A legendás Székely Színház, ezt le is írom, a legendás Székely Színház legendás színészei kellett patronáljanak egy-egy gyárat, ahol kellett minden délután vagy hetente 3-szor elmenjenek próbálni. 2 próba között próbáltál a tejgyárban, vagy a vajgyárban, vagy a nem tudom micsodában. És Nagy József felszólal egy 1962-es pártgyűlésen, hogy jó, mi elmegyünk minden rendben, vagy te vagy, elmegyünk minden rendben, de ne, tessék fizetni. Hát legalább a buszjegyet tessék odáig kifizetni. Innen látszik az, hogy ez kötelező munka volt számukra. És most következik az a fejezete majd az írásaimnak, ez még itt nincs benne, amiben arról szólok, hogy egy színésznek azon kívül, hogy próbálnia kellett, fali újságra kellett cikkeket írjon, falusi színjátszókörbe kellett elmenjen, és azon kívül falusi színjátszó csoportokat kellett vezessen. Volt olyan előadás, úgymond a gyengébb színészekből, akik nem próbáltak Marosvásárhelyen, például a Székely Színházból, hanem kicsapták őket Székelyföldre. És ott lejátszottak 100 előadást, és a rendező, ez a szekuritátis anyagokból került ki, a rendező könyörög az igazgatónak, hogy most már 100-szor lejátszottuk vidéken, nem játszhatnánk el egyszer Marosvásárhelyen. És azt mondja az igazgató, nem, mert még nem vagytok elég jók ehhez. Tehát teljesen más volt a színház, más is volt. Persze ezen belül, emellett, fölött, alatt hihetetlen komoly előadások is létrejöttek, de nem az volt a többség.
Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom. Csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül. Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém se néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot. Aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül. Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk,